Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Valóban órákig ülni tudnék, elmerülve a prédikációban, az Úr igéjében, mert Isten gondolatai nagyon becsesek. És a Zsoltáríró azt mondja egy helyen, ha fel akarnánk sorolni őket mind, túl számosak lennének. De csodálatosak. Engem személy szerint még mindig a tegnap este foglalkoztat, ugyanúgy, mint a ma délelőtt is. Ami feltűnt nekem ma reggel, az az, amit Branham testvér mondott, hogy minden Isten minden egyes gyermeke szellemileg beleszületik Isten tárházába, az ő gabonatarlójába, hogy részesüljön az Úr táplálékából. Éppen úgy, mint Jézus Isten fiaként Betlehemben, és a Betlehem szó maga is kenyérházat jelent, így mi is Isten gyermekeiként beleszülettünk, és abban az előnyben lett részünk, hogy lakmározhatunk Istenünk bőséges javaiban, és élvezettel vagyunk telítve, mint a folyóvízzel való itatással. Másrészt gondolataim arra az összefüggésre irányulnak, hogy megtaláltuk a kapcsolatteremtést Isten munkájával ebben az időben. Végül is a mai nap több szempontból is jelentős számunkra. Ma néhány óra múlva 7 teljes év telt el azóta, hogy Branham testvér eltávozott az időből az örökké valóságba. Ez egy olyan nap, amelyen mi, és különlegesen én, megemlékezek Istennek mind ezen kegyelmi támogatásairól, amelyekkel Isten megajándékozott, és amelyekben részesített engem. Egy olyan nap, amikor megpróbálunk különös módon emlékezni arra, hogy minő kegyelemben, minő kiváltságban részesültünk, hogy hallhattuk, láthattuk és elfogadhattuk azt, amit Isten az ő népe számára elrendelt. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy még mielőtt Isten szolgája elvétetett volna erről a földről, már megtaláltuk a kapcsolódást Isten munkájához. És hogy ez csak egy folytatása lehetett annak, amit Isten elkezdett. Éppen ezért a szívünket nagy öröm és mélységes békesség tölti el. Nem kell ide-oda szaladgálnunk, nem kell oda-vissza kérdezgetnünk, hogy most valaki mit gondol erről vagy arról, hanem maga az Úr szólt hozzánk, és mi megértettük az ő beszédét. Ő meghagyta nekünk az ő utasításait, és mi odafigyeltünk rájuk. És ez az egyik legnagyobb dolog, ami kegyelemből megadatik egy embernek. Mert nem a saját belátásunk szerint mentünk, hanem Isten szellemétől vezettetve az Úr ez időre szóló ígéje szerint útba igazítva láthattuk és befogadhattuk Isten bölcsességének és felismerésének a gazdagságát. Amikor újra és újra olvasok a Szentírásban olyan emberekről, akik a maguk idejében kapcsolódtak Isten munkájához, és efelül az egész Biblia tele van ilyen bizonyságtételekkel, akkor mindannyiunk számára feltevődik a kérdés, hogy vajon mi megtaláltuk-e, és milyen módon találtuk meg a kapcsolódást, a hozzácsattolást Isten munkájához ebben az időben. Tisztában vagyunk azzal, hogy persze mindenhol, minden felekezeti gyülekezetben és közösségekben Isten munkájáról beszélnek. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenütt az áldásokról beszélnek. Azt is tudjuk, hogy az Úr eljövetelét mindenütt hirdetik. Ezzel mindannyian nagyon is tisztában vagyunk. De a mi kérdésünk mélyébbre hatol. A mi kérdésünk ennél messze menőbb. Honnan tudhatjuk, hogy honnan ismerhetjük fel, hogy megkaptuk-e a hozzácsattolódást, a kapcsolatot Isten munkájához ebben az időben. Ha ezeket az egyes példákat a Szentírásban vesszük, Spír testvért megemlítette egy bizonyos Simeont, akiről megvan írva, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztatta neki, hogy nem fog meghalni addig, amíg meg nem látja a Mesiást. És ugyanaz a Szellem, amely ezt a kinyilatkoztatást adta neki, a megfelelő órában és időben elvezette őt arra a helyre, ahol a saját szemeivel láthatta, ami ki lett neki nyilatkoztatva azelőtt. És ezt el akarom, vagy le akarom szögezni nektek. Egy Simeonnak nem kellett többé senkinek sem mondania, hogy elérkezett az ideje, hogy örüljön. Ő meg volt telve örömmel, mert hiszen a saját szemeivel látta azt, amire annyira sóvárgott, amire várt, akinek megjelenését annyira szemmel tartotta. És ő elmondhatta, Uram, most már békességben elbocsájthatod a te szolgádat, mert az én szemeim meglátták az Isten üdvösségét. Hallottunk egy bizonyos Hannáról, aki éjjel-nappal Istennek szolgált az ő templomában, és várta az Izrael vígasztalását. Majd minden jelenlévőnek beszélt is Izraelnek erről a vígasztalásáról. Vajon mit gondolhattak a majdnem a semmit mondó klérikusok szót használtam, elnézést ezért a kifejezésért egyáltalán nem kellene használni. De mit gondolhatott vajon ez a templomi személyzet? Biztosan úgy vették észre, hogy valaki megzavarja őket az ő szolgálatuk teljesítésében, amikor ez a nő elkezdett beszélni a jelenlévőkhöz, nem a szószékről, természetesen nem, hanem a szellem által áthatottan beszélt arról, ami Isten házában történt, nem pedig arról, amit a papok gyakoroltak. De hiszen ez mindig is így történt. Nem, hanem bizonyosan arról beszélt, hogy Isten most mit tesz jelenvalóan azon a helyen, és alapvetően egyszerűséggel kinyilatkoztatta, hogy a Szentírás beteljesedett. De kihallgatott rá. És látjuk, amikor a pásztorok ezzel a bejelentéssel jöttek, ki hitte el nekik? Ki hitte el, amit mondtak? Vagy kiknél talált nyitott fülekre, de Isten bölcsessége mindenben megalapozottan igazolt. Nem a bölcseknek és intelligenseknek lett kinyilatkoztatva, hanem a kiskorúaknak, akik szívből hajlandóak voltak elhinni és elfogadni azt. A Szentírás más példákat is említ. Gondoljunk csak egy Jánosra, a Pátmos szigetén. Micsoda dicsőséges átmenetet, milyen hozzácsattolási lehetőséget talált, hogy megkapja azt, részesedjen abban, ami még hátralévő. De üdvösség történeti jelentőséggel bírt, hogy leírja, hogy mi ma olvashassuk. Isten mindig gondoskodott arról, hogy azt, amit közhírja akart tenni, amit mondani akart, azt kinyilatkoztassa szolgáinak és prófétáinak. Mennyien voltak azok, akik visszautasították azt, amit Pál mondott? Mennyien voltak, akik nem hitték el, amit János bejelentett, amiről beszámolt? De ugyanígy voltak olyanok is, akik egy finom és jó szívvel megőrizték a könyv proféciának szavait, és felfigyeltek akkor, és figyelnek ma is arra, ami benne meg van írva. Nos, nem mindenkinek adatott meg, hanem Isten kiválasztottjainak. Ezt a szót mi szívesen halljuk, de mások nem szívesen hallják, mert rögtön hozzáfűzik, hogy Isten nem lenne igazságos, ha egyeseket kiválasztana, másokat pedig nem. Az Isten igazságosságán mi semmit sem tudunk változtatni, mert megvan írva, sokan vannak a hivatalosak, az elhívottak, de csak kevesen a kiválasztottak, és ezen egyetlen emberi lény sem tud változtatni semmit. Csak az a fontos, hogy megértettük, amennyiben Isten megajándékozott minket a kegyelemmel, hogy befogadjuk az ő kinyilatkoztatott szavát ezekben az utolsó időkben, hogy összekapcsolódjunk az ő munkájával, hogy igent mondjunk arra, amit ő tesz, amit végez, mert ő egy szikla, minden munkája tökéletes, és üdvös állapotban van az, aki nem botránkozik meg rajta, nem mérgelődik rajta. Ezt a szót, hogy üdvös vagy mentett, többször is megtaláljuk a Szentírásban, különösen a Jelenések könyvének 1. és 22. fejezetében, majd a Máté evangéliumának 5. fejezetében is. Itt a Jelenések könyvének 1. fejezete 3. versében ez áll. Üdvösségre vezető állapotban van az a felolvasó és azok, akik hallgatják a profécia szavait, és megtartják azt, vagy kitartanak amellett, ami benne meg van írva, mert közel van a beteljesedés ideje. Azok az emberek, akik olvassák az ígét, és akik hallják a könyv proféciájának szavait, és akik megtartják azokat a dolgokat, amelyek meg vannak írva benne, azok üdvösek. Most felteszem nektek a kérdést. Mi az, amit Isten kinyilatkoztatott ebben az időben? Avagy nem-e könyv proféciáinak szavai ezek? Vajon nem nyilatkoztatta-e ki Isten a 7 írott levelet annak üdvösség történeti jelentőségében? Vajon nem tárta fel Isten, és nem tette ismerti az időszakok vagy a korszakok lefolyását, ahogy nem ismertette meg Isten név szerint a 7 gyülekezeti angyalt, vajon nem adott-e világosságot? Természetesen, vajon nem tárta fel a 7 pecsétet, avagy nem lettek-e éppen a mi időnkben kinyilatkoztatva a könyv proféciáinak szavai? És amikor itt meg van írva, üdvös állapotban vannak azok, vagy van az, aki olvassa, és az, akik hallják a profécia szavait, és akik megtartják, ami benne meg van írva. Itt nem egy értelmezésről van szó, hanem magukról, a profétai szavakról. És ugyanúgy, ahogy Isten a profétákat felhasználta arra, hogy kinyilatkoztassa nekik Isten üdvösség tervét, úgy felhasználta Isten a profétákat arra is, hogy kinyilatkoztassák ők a maguk részéről, amikor eljött az üdvösség terv megvalósulása. Függetlenül attól, hogy egy János volt-e az, aki Krisztus első eljövetelekor előkészítette az Úr útját, vagy egy Branham testvér volt az, akihez az lett intézve vagy mondva, ugyanúgy, mint ahogy János el lett küldve Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve Krisztus második eljövetele előtt egy üzenettel. Ha itt azt mondjuk, hogy ostoba az az ember, aki nem tudja elhinni, amit Isten ebben az időben ilyen egyedülálló módon megerősített, és én elég gyakran feltettem a kérdést, amikor a prédikátorok úgy gondolták, hogy tiltakozniuk kell valami ellen, hogy mutassák fel ők nekem, ha egyáltalán van mit felmutatniuk egy isteni elhivatásról, egy isteni megerősítésről és legitimációról. Mi tudjuk, hogy a Branham testvér szolgálata meg lett erősítve, igazolva lett, mégpedig egy olyan módon, hogy még ha nem is hinném el, amit ez az ember mondott, lenne elég eszem ahhoz, hogy befogjam a számat, és összepréseljem az ajkaimat, mielőtt egy szó is elhagyná az ajkamat, hogy bármit is mondjak az Úr felkentje ellen. Mert ugyanis még mindig meg van írva, hogy ne érintsétek az én felkentjeimet, és ne ártsatok az én profétáimnak. Isten emberei, a proféták, az Úr felkentjei mindig is Isten nevében és az ő megbízásából beszéltek. És akinek füle volt a hallásra, az meghallhatta, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Ha belegondolunk abba, hogy ebben az időben az emberek megjövendőlnek maguknak valamit, úgymond profétálnak önmaguknak, színlelnek valamit, és aztán azt hiszik, hogy hallják, amit a szellem mond ennél fogva, de az a szellem, amelyről a Biblia beszél, az Isten szelleme, amely megnyugodott az Isten profétáin, hogy megismertessék Isten titkát. Nem akármilyen szellemről van szó, amelyel kedvünkre tehetünk, vagy kedvünkre bánhatunk, hanem Isten szelleméről, aki birtokba vette a prófétákat, hogy szólhasson az ő szájukon keresztül, hogy kinyilatkoztassa azt, amit ő mondani akar. Amikor tehát meg van írva, hogy figyeljünk, vagy hallgassunk oda arra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek, az még korántsem azt jelenti, hogy szaladgáljunk ide vagy amoda, ahol állítólagos emberi bölcsességgel profétálnak az emberek. Nem. Ez azt jelenti, hogy a profécia szelleme nekünk magunknak megvan, hogy meg tudjuk különböztetni, hol működtetnek az emberek valamit, előidőzve saját maguk valamit, és hol működik Isten szelleme, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy hol profétálnak az emberek a saját előnyükre, a saját hasznukra idézik elő az úgymond profétáltak proféciákat. Hogy másokat a bűvkörükbe vonjanak, hogy a befolyásuk az ellenőrzésük alá vonjanak, vagy hogy hol vannak kinyilatkoztatva meg könyv proféciáinak szavai és a gyertyatartóra állítva, hogy Isten gyermekeit, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságába legyenek vezetve. De hiszen ez egy óriási nagy különbség, és itt nem az van írva, hogy figyeljetek, vagy hallgassatok oda a proféciákra, amit itt is mondanak, vagy ott is mondanak, hanem üdvösségre vezető állapotban van az, aki olvassa, és akik hallgatják a könyv proféciájának ígéjét. Nem akik meghallgatják, amit itt vagy amott mondanak, hanem akik meghallgatják e könyv proféciájának ígéjét. És azok, akik nem hallgatják meg a könyv proféciájának szavait, azok nem is képesek egy Isten áldal adott igaz proféciát előhozni, mert hiszen Isten szellemét, amely a profécia szelleme maga, fel sem vették magukba, be sem fogadták. De azt már bizonyára hallottátok, hogy az emberekkel elhitetik itt is, ott is, hogy Isten közöttük van, mintha közöttük munkálkodna, hogy mindenki előidézi a profétálásként azt, amit éppen kiagyal. És az emberek nem tesznek különbséget, és azt gondolják, hogy az Úr az, aki közöttük van. Azonban itt meg van írva, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik olvassák és akik hallgatják eme könyv proféciájának ígéit, és megtartják azokat, amelyek meg vannak írva benne. Az ilyen emberek már is egy üdvös állapotba kerültek. A János evangéliumában, vagy különösen talán egyenesen a Máté 5. fejezetéhez szeretnék eljutni, itt az Úr Jézus az ő hegyi beszédében néhány mondatot mond, amelyek jelentősen számítanak. Szeretném őket talán a Luther fordításból felolvasni. Itt az áll a 3. vers. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik szellemileg szegények, mert övék a mennyeknek országa. Üdvös állapotban vannak azok, akik szellemileg szegények. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy mit mond a Szentírás éppen a laodiciai korszakának. Ti azt mondjátok, gazdagok vagyunk, és semmire sincs szükségünk már. Az Úr pedig azt mondja, éppen te vagy az, aki a legszerencsétlenebb vagy, vak és mezítelen. De itt az áll írva, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik szellemileg szegények. Miért van ez így? Aki felismeri az ő saját szellemi szegénységet, az abban a megfelelő helyzetben van, hogy elfogadja mindenható Isten kinyilatkoztatásának a gazdagságát. Aki azt mondja önmagáról, hogy gazdag vagyok, mindenem megvan, az ölébe fogja tenni a kezét, és önelégülten lenéz önmagára, anélkül, hogy elfogadná azt, amit Isten még adni akar. Ezért dicséri itt az Úr Jézus azokat, akik szellemileg szegények, testvérek és testvérnők. Mi mindannyian felismertük, hogy szellemileg némely dolgokban hiányt szenvedtünk, és hiányosak voltunk. Igen, megfelelő átgondolás után rájöttünk, hogy szellemileg igenis szegények voltunk. Noha gazdagoknak hittük magunkat. És különösen mindazok, akik a teljes evangélium köreiben tartózkodtak ezelőtt. hogy hogyan megvoltunk győződve önmagunkról, hogy szellemileg mi vagyunk a leggazdagabbak, mi vagyunk a legfejlettebbek, mi rendelkezünk a legtöbbel. És miután meghallottuk Isten valódi és igaz igének a kinyilatkoztatását, lehullott a takaró a szemünkről, mint egy lepel. Amit addig gazdagságnak tartottunk, rájöttünk, és meg kellett állapítsuk, hogy messziről sem volt Isten gazdagsága. Csak olyan dolgok voltak, amiket tanítottak nekünk, méghozzá gazdag bőségben, de ez nem az volt, amire szükségünk volt, és amit Isten készített számunkra. És nagyon hamar ráébredtünk, hogy szellemileg igenis szegények vagyunk. De most az Úr elővette magának azt, hogy megterítse nekünk az asztalt az ellenségeink szeme láttára. A továbbiakban már nem kellett aggódnunk az ellenségeskedés miatt. Isten az Úr már mindjárt az elején azt mondta, hogy ellenségeskedést támasztok a te utódaid és az ő utódai között. És ez az ellenségeskedés mindaddig fennmarad, fennáll, amíg emberek lesznek ezen a földön. Az Isten népe el van határolva minden más néptől. El van választva. Létezően fennáll az ellenségeskedés. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik szellemileg szegények, mert övék a mennyek országa. Ezt mindannyian megtapasztalhattuk már, nem, de így van. Szellemileg szegények voltunk, és miben lett részünk? A mennyek országában, a mi Istenünk kegyelmének minden gazdagságával, minden kinyilatkoztatásával, mindazon elrejtett dolgokkal, amelyek ez idő alatt Isten megvilágításába kerültek. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik szellemileg szegények, mert övék a mennyek országa. Azt is megértettük, hogy a mennyek országa nem külső gesztusokkal érkezik. Megértettük, hogy ez bennünk van, mert ez voltak éppen az, amit Isten kegyelemből elhelyezett a mi szívünkben. Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Ő benne van elrejtve Isten bölcsességének és ismeretének minden kincse. A továbbiakban így áll írva. Üdvösségre vezető állapotban vannak a szenvedők, mert ők legyenek megvigasztalva. Nos, hogyan is áll itt a helyzet a szenvedés elviselésével? Mert mindannyian tudjuk, hogy amikor egy ember szenved valamiért, akkor valami történt, és mi ugyan szomorúak vagyunk, lehangoltak, megviseltek, egyszerűen szenvedünk. És az ígek kinyilatkoztatása által megállapíthattuk, mekkora kár és mekkora fájdalom érte, vagy lett előidőzve az élő Isten gyülekezetében, ami helyes volt, attól meg lett fosztva, és helyette emberi dolgok kerültek a helyére. Mi mindannyian szenvedtünk attól a pillanattól kezdve önmagunkért, Isten gyülekezetéért, egyáltalán Isten népének általános állapotáért ebben az időben. És itt azt mondja tovább, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a szenvedők, mert ők legyenek megvigasztaltatva. Mi szenvedtünk ugyan, de vigasztalást is kaptunk. Nem az emberek olcsó vigasztalásával, hanem az a vigasztaló a Szent Szellem által, az, ki az Istenség legmélyebb mélységeit is átkutatja, és feltárt előttünk. Nem csak, hogy elviseltünk némely szenvedést, de sok szenvedést is elszenvedtünk, ami mások által lett előidézve. Félre lettünk értve, igen, mindenféle dolgokat mondtak rólunk a hátunk mögött. Mély bánat ért bennünket, de meglettünk vigasztalva. És az Ézsaiás 40. fejezetére gondolok, ahol az áll írva. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népem. Ez az a vigasztalás, amelyet az élő Isten adott az öveinek, ebben az időben. Szóljatok kedvesen Jeruzsálemhez, mondván, a te vétked eltöröltetett, a te bűneid kiengesztelődtek, és az örökkévaló igazságosság nyilvánvalóvá lett. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem felejthetünk el. Ez egy állandó, maradandó isteni vígasztalás. Majd így folytatódik. Üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, a béketűrőek, mert birtokba fogják venni a föld birodalmát. Nos, tisztában vagyunk azzal, hogy az első és a második szükséges a harmadik eléréséhez. Ha rádöbbentünk, azaz felismertük, hogy szellemileg szegények vagyunk, és hogy szükségünk van az Isten gazdagságára, ha elviseltük a szenvedést, és ha ebben az isteni vígasztalásban részesültünk, akkor megformálódtunk. Amint tudjátok, a szenvedés formálja az embereket, és amikor szenvedést viselünk, belsőleg formálódunk. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik szenvednek, mert ők legyenek azok, akik megvigasztaltatnak. És ez az a vigasztalás, ami olyan sokat jelent számunkra. Üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, a béketűrőek, mert birtokba fogják venni a föld birodalmát. Az első két versre itt igent mondhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ezek olyan lépések és korszakok, amelyeken mi magunkon is keresztül mentünk szellemi életünkben. A kérdés csak az, hogy vajon ez az első két epizód előidézhette-e, létrehozhatta-e bennünk is rajtunk azt, amiről most itt olvasunk, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, a béketűrők, mert birtokba fogják venni a föld birodalmát. Én majdnem azt mondanám, ami egyesekre vonatkozik, annak másokra is vonatkoznia kell. Ha érvényes számunkra, mi ránk nézve az, ami az első és a második versben van írva, akkor a következő versnek is be kell teljesülnie a mi életünkben. Elmondhatjuk-e, hogy szelidek, béketűrőek lettünk Isten kegyelméből? Végül is mindjárt birtokolni akarjuk a föld birodalmát? Föld birodalmát. Krisztussal együtt akarunk uralkodni ezen a földön, és voltaképpen így is van megírva, de az ígéret így szól, a hozzá kapcsolódó feltételez, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, a béketűrőek, mert birtokba fogják venni a föld birodalmát. Mi a helyzet ezzel a szelidséggel, a béketűréssel az életünkben? Szenvedtünk, szellemileg szegények voltunk, a mennyek országa eljött hozzánk, Isten minden gazdagságával együtt. Meglettünk vígasztalva sokféle módon, de mi a helyzet ezzel, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, a béketűrőek, mert birtokba fogják venni a föld birodalmát. Majd így folytatódik, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert ők legyenek megelégítve. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert ők legyenek megelégítve. És már megint itt vagyunk. Az Úr megterített egy asztalt a mi időnkben a legdrágább és legdicsőségesebb ételekkel. Ők legyenek megelégítve, lakjanak lól, ők legyenek megitatva. Igen, Isten mindent így elrendezett. Itt azokról az emberekről van szó, akik üdvösségre állapotba kerülnek. Sokan megkérdezik maguktól, avagy örökölni fogom ezt az üdvösséget. Az üdvös állapot vagy kifejezés két összetett szavakból tevődik össze. Az üdvös szó kifejezés itt egyedül áll. Az üdvös állapotban, aki üdvös állapotban akar részesülni, annak már itt el kell jutnia az üdvösségre vezető állapothoz. Megfelelő állapotban kell lennie ahhoz, hogy belenézzen az Úr ígéjébe, mint egy tükörbe. üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert ők legyenek megelégítve. Isten megajándékozott bennünket az éhséggel, megajándékozott a szomjúsággal, élelmet küldött le az égből. Mert így hallottuk ma reggel egy imádság során a zsidókhoz írt levél ígéje nyomán, hogy ne utasítsátok el azt, aki a mennyből jöven szól hozzátok. Az Úr sokféle módon szólt hozzánk az ő kinyilatkoztatott ígéje által, mert ők legyenek megelégítve, lakjanak jól. De még tovább folytatódik, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak az irgalmasok, a könyörületesek, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez is egy feltétel. És itt ki van mondva ezzel az üdvösséggel kapcsolatos szó is. Üdvösségre vezető állapotban vannak az irgalmasok, a könyörületesek, mert ők irgalmasságot nyernek. Majd tovább folytatódik, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azok is, akiknek tiszta a szívük, mert ők meglátják az Istent. Nos, meg van írva, hogy tiszták vagyunk annak az ígének köszönhetően, amelyet az Úr szólt hozzánk. Ez akkor a tanítványokhoz lett intézve. Jézus a következő szavakkal fordult hozzájuk. Ti már tiszták vagytok azoknak a szavaknak köszönhetően, amelyeket én szóltam hozzátok. És ezt is hallottuk a ma reggeli bevezető ígeversekben, hogy senki nem beszélt úgy, mint Jézus. És az emberek, akik befogadták, és az emberek befogadták az ő beszédét, meglettek tisztítva az Isten ígének vízfürdőjében. Ők megtisztultak azoknak a szavaknak köszönhetően, amelyeket az Úr szólt hozzájuk. Üdvösségre vezető állapotban vannak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Majd így folytatódik. Üdvösségre vezető állapotban vannak a békességre igyekezők, a békeszeretők, mert ők Isten fiainak lesznek neveztetve. Mit jelent ez az íge? Üdvösségre vezető állapotban vannak a békességre igyekezők. Itt az alapszövegben ez a szó áll. Üdvösségre vezető állapotban vannak a békesség szerzők, mert ők Isten gyermekeinek fognak neveztetni. Békesség szerzők, akik Isten békességével meg vannak töltve, és akik úgy kerülik a békétlenséget, a viszályt, mint a pestist, akik szívük mélyén egyszerűen csak egy gondolatra összpontosítnak. Isten békességének megtartására szentek közötti szeretet köteléke által, ahogy itt meg van írva, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a békességre igyekezők, a béke szerzők, mert ők Isten fiainak lesznek neveztetve. Tovább írja, üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Nos, lehető kellene, hogy legyen, mindezen dolgok feltáruljanak az életünkben, és Istenünk kegyelméből nyilvánvalóak kell is, hogy legyenek kegyelemből. Nem olvashatunk egyszerűen a Biblia utolsó könyvében, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak ezek is, azok is, hanem itt el kell olvasnunk, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak a szellemben szegények, a szenvedők, üdvösségre vezető állapotban vannak a szelidek, az éhezők, a szomjazók, üdvösségre állapotban vannak azok, akik irgalmasok, a tiszta szívűek, a békeszerzőek, és aztán befejezésre azt írja, üdvösségre vezető állapotban vagytok akkor, amikor az emberek miattam becsmérelnek, és zaklatnak titeket, és mindenféle ocsmányságot beszélnek ellenetek, amennyiben hazudnak vele. Nos, az utolsó vers, ez nagyon is ismerős lehet számunkra. Üdvösségre vezető állapotban vagytok akkor, amikor az emberek miattam becsmérelnek. Nem mi miattunk becsmérelnek minket, hanem Isten szaváért és a Jézusról szóló bizonyságtételéért becsmérelnek minket. És ezért az üdvösségre vezető állapot megállapítása az Úr szent szája által kimondva. Üdvösségre vezető állapotban vagytok akkor, amikor az emberek miattam becsmérelnek és zaklatnak titeket, és mindenféle ocsmányságot beszélnek ellenetek, amennyiben hazudnak vele. És mindezek megkoronázásaként azt mondja az Úr, örüljetek és legyetek jókedvűek, bőségesen meg lesztek jutalmazva a mennyben. Nem-e csodálatos, örüljetek és legyetek jókedvűek, bőségesen meg lesz jutalmazva nektek a mennyben. Más szavakkal, a mennyben nagy jutalomban lesz részetek, a jutalmat meg fogjátok kapni a mennyben. Néha ugyanis, hogy azt kívánjuk magunknak, hogy az Úr hozza meg a döntést az isteni igazságszolgáltatás fényéhez mérten, és valahogyan már itt ezen a földön az emberek előtt legitimáljon minket. Nem, itt ez van megírva, örüljetek és legyetek jókedvűek. Bőségesen meg lesz jutalmazva nektek a mennyben. Egy jutalom mindannyiunk számára elő van készítve a dicsőségben, amennyiben kitartunk, és Jézussal együtt járjuk ezt a gyalázatos útat, bármi ára is legyen. Készen állunk arra, hogy Isten segítségével mindent magunkra vállaljunk, többé nem tehetünk másként. Többé nem fordulhatunk vissza. Sőt, azt szeretném mondani, még csak körülnézni sem tudunk. Már csak felfele vethetjük tekintetünket. Vígrácz testvér azt mondta, engem már nem érdekel a balról vagy jobbról jövő vihar sem, csak a felülről jövő szél. Mert megvan írva, pünköstkor hatalmas morajlás hallatszott, mint egy hatalmas szél, amely nem valahonnan a jeruzsálemi templomból, hanem a mennyei dicsőségből jött. A mennyei dicsőségből. És megtöltötte az egész házat, és megjelentek nekik olyan nyelvek, mint a tűztől megosztott nyelvek, amelyek mindegyikre egyen-egyenként rászálltak, és más nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a szellem adta nekik, hogy kimondják a szavakat. És a Szentírás azt mondja, avagy nem halljuk-e, hogy mindezek az emberek Isten nagy tetteit hirdetik. Nem is annyira a saját bizonyságtételükre gondoltak, hanem az ő Istenük nagyszerű tetteit hirdették. Ebből a célból adta nekik Isten a tűznyelveket, ebből a célból adta nekik Isten a Szent Szellemet, hogy először is felismerjék, amit Istentől kaptak ajándékba, és aztán hirdessék Istenünk nagy tetteit. Az ő Istenük nagy tetteit. Mi lenne annál szebb, mint itt valami ilyesmit megtapasztalnánk? Hogy Isten szelleme leszálljon egyen-egyenként mindnyájunkra, és amikor elkezdünk beszélni, legyen az a mi nyelvünkön, vagy más nyelveken, hogy ne veszítsük el a beszédben önmagunkat azzal, hogy önmagunkkal foglalkozunk, nem az ima be- és kivezetésével, ne az ismétlésekkel, hanem hogy egészen világosan hirdessük Istenünk nagy tetteit. Hogy mindazok, akik egy ilyen imádságot meghallgatnak, ne legyenek untatva, hanem hogy magával ragadja őket az imádság, hogy ők is felajánlják az élő Istennek a nekik megillető hálaadást. Ebben az összefüggésben Máriára gondolunk. Őről ma reggel hallottunk a prédikációban, és itt van megírva a Lukács evangélium első fejezetében. Lukács evangélium első fejezetének 44. versétől. Mert vett tudomásul, hogy amikor a te köszöntésed hangja eljutott az én fülembe, a gyermek örömtől megmozdult a méhemben. A méhemben. Mikor? Amikor a te köszöntésed hangja a fülemhez jutott, a gyermek örömtől megmozdult a testemben. Szeretett testvérek és testvérnők, mit érzékelünk mi, vagy mit észlelünk, mi az, ami örömtől megmozdul bennünk, amikor saját szemeink előtt látjuk beteljesedni mindam a proféciákat, amikor újra és újra szemeink elé állítva kapjuk Istenünk hűségességét. Miközben tudjuk, hogy ugyanaz az Isten, aki elküldte az ő angyalát Jánoshoz a Pátmos szigetére, ugyanaz az Isten elküldte az ő angyalát az ő szolgához és prófétájához ebben az időben, hogy átadja neki az isteni megbízatást. Ez nem egy ember műve, hanem mivel az idő beteljesedett, Isten elküldte az ő szavát, hogy meggyógyítson minket. Mivel elérkezett az időpont, Isten feltárta azt, ami eddig el volt rejtve. Nem egy Branham testvér volt az, akinek ez szándékában állt, és nem egy Zakariás volt az, akinek ez szándékában állt, és nem is egy János volt az a Pátmos szigetén. De miről is van ennél fogva szó? Isten tudja, hogy mit tesz. Ő pontosan tudja, hogyan teszi, hogyan csinálja, és az ő tettei, ahogy hallottuk, tökéletesek. Vagy azt akarja nekem valaki mondani, hogy Isten nem megfelelően cselekedett, amikor 1946. májusában elküldte az ő angyalát az ő szolgájához? Vajon azt akarja nekem mondani valaki, hogy Isten nem helyesen cselekedett, amikor 1933. június 11-én leszállt a fényfelhővel? Vagy még azt is akarja valaki esetleg mondani, hogy ugyanaz az Isten, aki minden prófétával velük volt, és aki nem csak egy bizonyos időre nézve, hanem az örökké valóságra nézve is megalapozta az ő munkálkodását. Azt akarja valaki mondani nekem, hogy Istennek ki kellene javítania önmagát, amit csökönyességünk vagy agyafurcságunk miatt? Nem, és még egyszer nem. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki nem botránkozik meg bennük, nem ütközik meg rajta, és mindazok, akik az ő szolgáit, az ő szolgáikhoz mérten fogadják be, és akik nem tiporják lábbal az ígét, amelyet az ő szolgáik közhírét tettek, nem tépázzák szét, és nem fecsérlik szét, hanem tisztelettel fogadják az ígét, hogy az Úrnak a kellő hálát felajánlhassák. Itt meg van írva. Amikor a te köszöntésed hangja eljutott a fülemig, a gyermek örömtől élénken megmozdult a testemben. Szeretett testvéreim és testvérnők, Isten kinyilatkoztatott ígéje mozgásba hozott valamit a szívünkben. Olyan volt ez, mint egy üdvözlet Isten szentélyéből. Ez volt az Isten válasza Isten népe számára ebben az időben, és mindazok, akik Istenből születtek, azoknak belsejében megmozdult valamit. Halleluja! Valami történt, valami elszabadult. Éreztük, ez egy dicsőséges üdvözlet volt. Nevezetesen Isten ígéreteinek beteljesedésének a bejelentése. Miről is volt szó akkor? Abban az időben, az Úr első eljövetelekor beteljesedett az írás, és Isten ígéje beteljesedésének tanúságtétele életet, örömöt és üdvösségre vezető állapotot eredményezett. Mi legyen ma mindannyiunkkal? Branham testvér volt az, aki egyszer azt mondta, én nem tudom megérteni, hogyan tudnak az emberek nyugodtan ülni, amikor nap mint nap látják Isten természet feletti munkáját. Azt mondta tovább, nem tudom, hogy tudnak ennél fogva nyugodtan ülve maradni. Testvérem és testvérnők, hamarosan mi is fel fogjuk tenni magunknak ugyanezt a kérdést. Mikor fog megmozdulni mi bennünk valami Isten szelleme által? Mi tudjuk, hogy Isten csodálatos módon meglátogatta az ő népét. És tudjátok, mit mondott akkor az angyal? Ó, üdvösségre vezető állapotban van az, aki hit. Mert az ígéret, amelyet az Úr adott neked, beteljesedik határozottan. Ó, üdvösségre vezető állapotban vagy te, aki hittél, mert az ígéret, amelyet az Úr adott neked, valóra fog válni. És akkor nem maradt már semmi hátra Máriának, vagy Erzsébet mondta, és akkor Mária kimondja a következő szavakat. az én lelkem magasztalja az Urat. Nem volt imabevezetés, erre nem volt semmi szükség. Uram, azért gyűltünk itt össze, hogy ezt vagy amaszt, semmi bevezetés. Az én lelkem magasztalja az Urat. Ez volt a rezonancia, a visszhang az ő szívében. Ez volt az, ami a szellem kieszközlése által kiárad belőle. És tovább beszél, és az én szellemem ujjong Isten felől, az én szabadítóm felől. De hiszen ez az, amire mindannyiunknak szüksége van. Valaminek meg kell mozdulnia bennünk, és amikor eljön Istennek emem megmozdítása, akkor valami elő fog áradni, semmi bevezető és záró beszéd nélkül. Prófétai szavakat fogunk kimondani, dicsérve és magasztalva a menny Istenét, aki rátekintett az ő népe alacsony rendűségére, és aki örömújongást keltetett ebben az időben, hogy tudtunkra adja az összes ígéretek megvalósulásának a hírét. Az én lelkem magasztalja az Urat. Az én szellemem ujjong Isten felett, az én üdvözítőm felett. Ez valami csodálatos. Ezek olyan emberek, akik részesültek Isten ígéretében. Olyan emberek, akik maguk is kapcsolatban kerültek és álltak Isten munkájával az ő idejükben. Valami megmozdult bennük, halleluja. Ugye tudjátok, mire gondolunk. Élet volt bennük, azelőtt még semmi sem volt megírva, de attól a pillanattól kezdve beköltözött az élet. Valami megmozdult az örömtől, aztán jött az imádat is. És az én szellemem ujjong Isten fölött, az én szabadítóm fölött, mert rátekintett az ő szolgáló leánya alacsony rendűségére. Mert meglásd, mostantól fogva minden nemzedék kapcsolatba fog hozni engem az üdvösséggel. Az előbb azt olvastuk, hogy üdvösségre vezető állapotban vannak azok és azok. Itt valaki ezt mondja, hogy mostantól kezdve mindenki kapcsolatba fog hozni az üdvösséggel. Miért? A következő versben ez a válasz. Mert a mindenható nagy dolgokat tett rajtam. Miben áll az üdvösségre jutás? Nem egy képmutatóan kegyeskedő képzeletben, hanem mert a mindenható nagy dolgokat tett rajtam. Halleluja! Ez valami csodálatos és dicsőséges. Isten, úgy valljuk, rátekintett az ő népének alacsony rendűségére, és mi valljuk, hogy ő a mindenható nagy dolgokat tett velünk az ez időre szóló ígérete szerint. És legyen az bárki, aki e felett bosszankodik, én azt javaslom, hogy hadd újonjunk és örüljünk neki, mert tudjuk, hogy Isten mit tett értünk. Tisztában vagyunk azzal az idővel, amikor sötétségben ültünk, és azt is láthatjuk, amikor Isten kivezetett bennünket onnan. Ekkor világosság lett, és az ő világosságában látjuk a fényt. Üdvösségre vezető állapotban vagy te, mert hittél, és mostantól kezdve mindenki az üdvösséggel fog téged kapcsolatba hozni, mert a mindenható nagy dolgokat tett te veled. Testvéreim és testvérnők, mindannyiunkban ott van Isten magja, Isten ígének magja ez időre szólóan. El is befogadtuk Isten ígéreteit. Az Úrnak nem marad más hátra, mint hogy nekünk is ugyanezt a tanúságot tegye. Ó, üdvösségre vezető állapotban vagytok ti, akik hittetek, az emberek minden ellentmondása ellenére, ti, akik igaznak és elég fontosnak tartottátok az én szavaimat ahhoz, hogy minden más egyebet elengedjetek, és ragaszkodjatok az én ajkam által mondottakhoz. Az Úr azt mondja nekünk, hogy üdvösségre vezető állapotban vagytok ti, akik hisztek ebben az időben. Üdvösségre vezető állapotban vagytok, mert a mindenható nagy dolgokat tett rajtunk mindnyájunkon. Senki ne legyen közöttünk, aki szavakkal vagy gondolatokkal azt mondja magának, vagy másoknak is, az Úr még nem tett nagy dolgokat értem. Egy ilyen szemét nem szabadna közöttünk találni. Egy ilyen szemét nem szabadna közöttünk találni. És ha végig is úgy lenne, hogy van itt ma valaki, aki még mindig kételkedik afelől, hogy Isten nagy dolgokat tette érte vagy rajta, akkor azt javaslom, hogy mindannyian kezdjünk olyan komoly imádságba, hogy az utolsót is megragadja Isten munkája közöttünk, és hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása értékesebbé váljon számára, mint bármi más ezen a világon. És hogy ezt, amit Isten ígéjéből szemügyre vettünk, megkaphatjuk, ami Urunk kegyelme, megkaphatnánk, bárcsak megkaphatnánk, ami Urunk kegyelméből. Tekintetem még az Zakariás imájára esik. Én egyszerűen szeretem azokat az imákat, amelyek annyira kötődnek a Szentírás proféciájának beteljesedéséhez. Azt mondja itt a Lukács 1.47. versében, ó nem, inkább a 67. verset akartam olvasni. Zakariás az ő apja betelt Szent Szellemmel, és kimondta a következő prófétai szavakat. Magasztalva legyen az Úr, Izrael Istene, mert kegyesen tekintett az ő népére, és üdvösséget szerzett neki. És felállította számunkra az üdvösség szarvát, illetve hatalmát Dávidnak az ő szolgának házában. Így ígérte meg az ő szent prófétáinak szája által ősidők óta. Észrevettétek-e, hogy ezek a Szent Szellemmel betöltekezett férfiak és nők milyen gyorsan a szájukba vették, illetve utalással voltak a proféták szavára és Isten ígéretére? Ők tisztában voltak vele, hogy Isten itt beteljesíti azt, amit megígért. Itt az áll írva, hogy így ígérte meg az ő szent prófétáinak szája által ősidők óta. Mit ígért meg Isten ez időre nézve már ősidők óta? Nem azt mondta-e, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, elküldöm hozzátok Ijést a prófétát? Ki akar ezen valamit is változtatni? De hiszen ez már is megtörtént. És az Úr azt mondaná, Ijés ugyanis eljött, és azt tették veletek, amit akartak. De Isten igének a bizonyságtétele, amelyet hozott, illetve közhírétet, hitre talált mindazokban, akik eleve elrendeltettek a mennyasszony gyülekezethez. Isten elvitte ugyan Ijést, de Ijés üzenete és az Úr szava, azzal megmaradtunk. Azon a módon, ahogyan Isten megajándékozott vele kegyelemből. Nagyon nagy örömöt érzünk e felett, hogy Isten megadta nekünk ezt a lehetőséget, hogy úgy tartsuk meg azon a módon az ő igéjét, ahogyan azt ő kinyilatkoztatta. Hányszor lettem már megkérdezve itt is, ott is, mit gondolsz erről és erről a kijelentésről? Hogyan látod ezt és azt az összefüggést? Erre nekem mindig csak egy válaszom volt. Amikor eljön erre nézve az idő, Isten meg fogja adni a választ úgy, ahogyan elhatározta. És neki nincs szüksége tanácsadókra, nincs szüksége senkire. Hiszen ő maga a tanácsadó, az erő, a csodálatos, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme. És mi mindnyán, akik ebben az időben a teljes szívünkből hiszünk Isten kinyilatkoztatott szavában, nekünk csak egy tennivalónk van, hogy örömteli szívvel elébe menni annak, amit az Úr még tenni fog az övei között. Anélkül, hogy meg akarnánk mondani neki, ennek vagy amannak kellene most megtörténnie. Mi tudjuk azt, hogy Branham testvér beszélt az elragadtatás hitéről, hogy fel fogunk vétetni. Én a tiszta igazságot mondom nektek, hogy életemben egy órát sem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. De hiszen annyit tudok, hogy mielőtt bekövetkezik az elragadtatás, az Úr ki fogja munkálni az elragadtatásra való hitet. És hogy hogyan történik? De hiszen ez mindegy lehet nekem. Én tudom, hogy ki fogja munkálni, mert különben egyáltalán nem vehetnék részt benne. És azt gondoljátok, hogy a mi Istenünk mindezeket a dolgokat hiába nyilatkoztatta volna ki nekünk, hogy az utolsó pillanatban kudarcot valljunk, nem is még egyszer nem. Ugyanaz az Isten, aki felkente a szemünket, hogy lássuk, mi történik ebben az időben, hogy kapcsolatba kerüljünk az ő isteni munkájával ebben az időben. És azt hiszem, ez volt a legnagyobb, amiben Isten népének része lehetett. legyetek egyszer őszinték, és ha minden titkot ismernénk, és minden ismerettel rendelkeznénk, de Isten szelleme által nem lennénk hozzá kapcsolódva Isten munkájához, akkor minden ismeret felfújna minket, mint egy luftballont, és egyáltalán nem lenne hasznunkra, önkényesek lennénk, vitatkozóak, és ide-oda járva azt gondolnánk, hogy mi mindent jobban tudunk. De éppen ellenkezőleg, Isten nem tett semmi ilyesmit. Isten először összekapcsolt minket. Ő megadta nekünk kegyelemből a hozzácsatolódást az ő munkájához. És néha ez egy kis vígasz számomra, nem azért mondom ezt most, hogy új bátorságot gyűjtsek magamnak, de ezt mondtam a feleségemnek és azoknak, akik közelebbről ismertek abban az időben. Én valóban láttam Branham testvért, amikor 24-én, hazament, amikor a mennyei felhőkben eltávozott a dicsőségbe. Nem is nagyon tudom, hogy mondtam ezt valaha is nyilvánosan. 1965. december 25-én reggel valószínűleg ez volt az első dolog, amit a feleségemnek és azoknak, akik... Ki emlékszik még erre? Van itt valaki, aki itt van? Nem tudom. Igen, néhány kéz mindenképpen fel van emelve. Akkor még nem tudtam, hogy mit jelentsen ez. Én majd csak 1966. január 5-én kaptam Ambruster testvértől a hírt, hogy Branham testvér hazaköltözött. És amikor láttam Branham testvért az ég felhőjében, a felhők osztottak voltak, mint a szakadozott felhőzet. Olyan volt, mintha az ég egy kicsit zord lett volna. A felhők egymásba fonódtak, némelyik világosabb, némelyik sötétebb volt, és amikor megláttam Branham testvért ott a felhőkben, még azt a kijelentést tettem, azt mondtam, hogy Branham testvér mégsem az emberfia, mit keres ott a felhőkben. És semmit sem sejtettem arról, semmit sem tudtam arról, de Isten az ő kegyelméből mindent tudott. Tudatott, amikor aztán arra gondolok, hogy itt vannak olyanok, akik nagyon is szívesen egy Elizeus szeretnének lenni, akkor tudjátok, hogy mit gondolok erről, hogy Isten maga adta meg az ő népének a hozzácsattalódást ebben az időben. Semmi másról nincs szó, mint arról, hogy hűségesek maradjunk Istenhez és az ő szavaihoz. Semmit nem értelmezni, sem önmagyarázatot nem adni, nem. Minden tudó hozzáállással lenni, csak egy dolog, várni arra, hogy az Úr mit fog még cselekedni. Talán el kellene mondanunk mindazoknak, akik kívülről jönnek, hogy egy nagy várakozással vagyunk itt. Nem tudjuk, hogy Isten mit fog tenni, nem tudjuk, mikor fogja megtenni, de ezt az elvárásunkat Isten kegyelméből növelni kell, amíg valami meg nem történik. És ha ez megtörténik, tudatni fogjuk veletek. Nem tudjuk, mennyi időnk van még hátra, nem tudjuk, mikor jön el az Úr. Ő nem adott nekem megbízást arra, hogy dolgozzam ki az ő eljövetelének időpontját. Branham testvér azt mondta még a reggeli prédikációban, néhányan azt hiszik, hogy Isten óráját kell beállítaniuk. Újra és újra segíteni szeretnének neki. Senki sem kell aggódjon. Isten órája másodperces, és még annál is nagyobb pontossággal jár. Istenünk kezében minden jól meg van őrizve, és ő be fogja fejezni, tökéletességre fogja vinni az ő művét. Ő ki fogja eszközölni az elragadtatásra való hitet. Ő meg hozzá fog csattolni azokat is, akik hozzá tartoznak, és akkor lesz egy ünnepi összejövetel, ami Istenünkkel. Üdvösségre vezető állapotban lehetünk, mert hozzáférhettünk Isten ígéreteihez és munkájához ebben az időben. Ez az isteni élet ellátása. Nagy különbség van a között, ha az emberek fenkölten járnak, és azt mondják, igen, nekem örök életem van, olyan magasra emelik ennél fogva az orrukat, hogy beleesik az eső, és semmit sem tudnak Isten munkájáról és áldásról. És mégis egészen más a helyzet, amikor olyan emberek vannak itt, akik minden alázatosságukban, minden egyszerűségükben azok közé tartoznak, és azt mondják, hogy szellemben szegények vagyunk, nincs mit felmutatnunk, és ugyanakkor leülnek Istenünk gazdagon megterített asztalához, és étkeznek úgy, hogy a szívünk jól érezze magát. Mert hiszen így volt ez mindannyiunkkal. Amikor Vigrász testvér ezt mondta, elnézést, hogy ezt mondom, ő megbocsátja, de amikor azt mondta, hogy most is érzett valamit a gyomrában, meg a múlt karácsonykor is azt gondoltam magamban, hogy talán az áldott jó ételektől jön ez időtájt, mert ez csak a gyomrában van. De velem nem történhet meg. Most a következő gondolat jut eszemben. Egy gyönyörű vacsora mellett ülünk Istenünkkel. Minden készen áll, és nincs gyomorpanasz. Minden a legnagyobb rendben, szabályosan. És minél többet élvezünk Isten eledeléből, annál nagyobb lesz szétvágyunk. És mi azt mondjuk, Uram, mikor lesz a következő összejövetel? És mindig az órát nézzük már. Olyan emberek vagyunk, akik az összejövetel előtt nézzük az órát, nem pedig az összejövetel alatt. Túl sokan vannak olyanok, akik az órát nézik az összejövetel alatt. Nos, mi azelőtt nézzünk az órára. Nevezetesen azért, hogy megtudjuk, mikor kezdődik el, hogy mikor ér véget, az nem foglalkoztat bennünket, mert a mindenható Istenünk áldásával akarunk megáldva lenni. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen.